Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 128. Zsoltárunkat énekeljük. A 128. Zsoltárunkat, ami így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli, ő utaiban járván. Helyünket elfoglalva a 226. dicséretünket énekeljük. A 226. dicséretünket énekeljük el mind a négy versével. Az első verse így kezdődik: Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Imádunk téged ezen a mostani istentiszteletünkön is, mert te vagy méltó erre egyes egyedül ebben a világban. Imádunk téged, az örökkön örökké élőt, aki magad vagy az igazság, a szeretet, a jóság, a szentség, minden tökéletesség. Kérünk téged arra, hogy segíts és tápláld a mi szívünkben az irántad való hitet, bizalmat, és akiben pedig még nincsen igaz hit, irántad való gyermeki bizalom abban te ébreszt föl, azt te ajándékozd meg ezzel. Kérünk téged arra, hogy adj találkozást önmagaddal mindazoknak, akik már ismernek, és azoknak is, akik még nem ismernek. Hadd találjunk veled élő közösségbe, hadd legyünk veled szeretett kapcsolatban. Végezd ezt el, Urunk, a mostani Isten tiszteletünkön is, mindegyikünkkel. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálaadásunkat is, hiszen az elmúlt héten is megtapasztaltuk szeretetedet, akár csak a hétköznapi földi dolgainkban is, hiszen velünk voltál, megsegítettél, elláttál mindennel, amire szükségünk volt. És köszönjük a lelki áldásokat is, az igéket, a veled való közösségben kapott kapcsolat, tanácsokat. Köszönjük néked a lelki erőt, a békességet, az újrakezdéseket. Köszönjük mindazt a lelki kincset, amit adtál nekünk. Kérünk téged arra, hogy hadd töltse be most a szívünket imádatod és magasztalásod mellett a hála is. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk most. Kérünk, szólj hozzánk igéden keresztül. Neved dicsőségéért, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a Bírák könyvének 21. részéből, a 25. versből. Ez Isten tiszteletünk alapigéje. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az ő szemei előtt. Foglaljunk helyet. Mindenki azt tette, ami jónak látszott a szemei előtt. A Szentlélek Isten ért ahhoz, hogy egyetlen telitalálatos mondattal jellemezzen egy kulturális korszakot. A Bírák korszakát így jellemzi. Mindenki azt tette, ami jónak látszott a szemeiben. Az egyes emberek, az egyének általánosságban, szinte kivétel nélkül, mert hát azt mondja az ige, hogy mindenki, mondom, szinte kivétel nélkül minden egyes ember úgy cselekedett, ahogy egy adott helyzetben jónak látta. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott? Ez az egyszerű mondat, testvérek, sokkal többet takar, mint amit első pillantásra észreveszünk benne. Azt azonnal észreveszünk, hogy az emberi cselekedetekről mond valamit, tehát a korszak erkölcsi életéről állapít meg valamit. Ha az erkölcsi életről állapít meg valamit, akkor az, amit mond, az erkölcs tannak, az etikának a területére tartozik, és ez a mondat tényleg az erkölcstan területére kalauzol bennünket, aminek az első és alapkérdése, amiből elindul, mi a jó? Mi a jó? Ebből indul ki az egész erkölcstan, bárkinek az erkölcstana. Még a marxista-leninista erkölcstan is ebből a kérdésből indul ki. Mi a jó? Amikor azt olvassuk tehát, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott, akkor ez azt jelenti, hogy abban a korban az egyes emberek határozták meg, önmaguk számára, hogy mi a jó. Vagyis ők határozták meg az erkölcsöt. Az ember határozta meg az erkölcsét. Függetlenül minden külső tényezőtől, önmaguk szabták meg, hogy egy adott helyzetben mi a jó. Mondhatjuk úgy is, hogy ebben a korban az emberek autonómak voltak, függetlenek voltak. Egymástól is, de Istentől is. A jót, vagyis az erkölcsöt ők szabták meg. Értsük meg jól, testvérek, azt is, hogy nem arról van szó, hogy az embereknek egy csoportja abban az időszakban megszabta mindenkinek kötelezően elfogadandó jót, hanem arról, hogy mindenki önmaga számára szabta meg, hogy egy adott helyzetben mi a jó. Nem volt valami általánosan elismert és mindenkire nézve kötelezően elfogadandó erkölcsi kódex, hanem mindenki az önmaga erkölcsi kódexe volt egy adott élethelyzetben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látszott, amit jónak látott, ami jónak látszott az ő szemében. Mindez, testvéreim, ma is igaz. Mintha csak a mostani magyar, vagy európai, sőt világ valóságot írná le a Biblia, mert a jó meghatározója, vagyis az erkölcs meghatározója ma is az egyes ember, a szubjektum, így mondják, vagy individuum. Mindenki azt teszi egy adott élethelyzetben, amit ő maga jónak lát. Ilyen emberekből épül fel a pluralista társadalom, amiben élünk, meg amifelé egyre inkább megyünk. Mindenki azt csinálja, azt teszi, amit jónak lát egy adott élethelyzetben, és közben egymást toleráljuk. Egyszerűen kifejezve tehát az egyes ember ma is a jónak a mércéje, vagyis az erkölcsének a szabályozója. Jó az, amit éppen jónak gondol, következésképpen az a rossz, amit éppen rossznak gondol. És ennek függvényében, önmaga függvényében éli a saját maga életét. Nem csak ebben abban a kérdésben a maga ura a mai ember, testvérek. Nem csak ebben vagy abban az élet kérdésben, hanem életem minden területén. Életem minden területén a maga belátása szerint cselekszik. A maga belátása szerint cselekszik, a maga erkölcsi normái szerint, amit éppen egy adott helyzetben jónak lát, az szerint cselekszik a munkahelyén, a munkája kapcsán felmerülő erkölcsi kérdésekben, a beosztottaival vagy a főnökeivel való viszonyában, otthon, a házasságában, a feleségével, a férjével való viszonyában, a gyerek nevelésében, azt csinálja, amit jónak lát. Sokszor ez aztán begyűrűzik persze a gyülekezetbe is, mert itt is azt csináljuk, amit jónak látunk. Nem lehet ma sem egy közerkölcsről beszélni abban az értelemben, hogy létezik egy mindenkire nézve kötelező erkölcsi norma, rendszer. Nem létezik, testvérek. Gondolom, hogy ezt már sokan észrevették, de ha valaki nem vette volna észre, vegye észre. Nem létezik, és egyre inkább nem létezik, ha szabad így kifejeznem. Egyszerűen az emberek egy adott élethelyzetben el akarják dönteni, hogy mit tartanak jónak, mit csinálnak, mit mondanak a következő pillanatban, és felháborodnak, hogyha valaki belemer szólni ebbe a folyamatba. Ha elmeri vitatni tőlük ezt, ha megkérdőjelezi egy adott döntésüknek, megnyilvánulásuknak a helyességét. Teljesen általánossá lett, testvéreim, ma is ebben az úgynevezett posztmodern kultúrában, amiben élünk, hogy mindenki azt csinálja, amit egy adott helyzetben jónak lát. Vajon mi, akik itt vagyunk, te és én is, hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Számunkra is mi határozzuk meg a jót, mi is azt cselekesszük, amit egy adott helyzetben mi jónak látunk. Akár hívőnek is vallhatja magát valaki, vagy éppen vallásosnak, vagy Isten keresőnek, teljesen mindegy. Ki az, aki az élethelyzetekben számodra a jót meghatározza? Ki határozza meg az erkölcsödet? Ez a mondat tehát, testvérek, amit felolvastunk, mindenki azt tette, ami jónak látszott a szemei előtt, azt jelenti, hogy az emberek saját maguknak voltak a törvényei, és az adott élethelyzetben mindenki maga döntött el, hogy mit tart jónak, követendőnek, megcselekedhető dolognak, vagy éppen elkerülendő dolognak is. Kérdezzük másodszor, hogy mi a baj ezzel? Mi a baj azzal, hogy mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott a szemei előtt? Mindjárt érezzük, testvérek, hogy azzal a bírák korabeli társadalommal, amit így jellemez a Szentlélek, és amiben tényleg mindenki azt csinálta, amit jónak látott, valami nincs rendjén. Valami nincs rendjén, és ez az érzésünk nem is csal, mert az a társadalom, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy halálos betegségben szenvedett. Halálos betegségben szenvedett. Miért? Azért, mert nem Istentől függött a jó. Azért, mert nem azt mondja ez az ige, hogy azért mindenki azt cselekedte, ami jónak látszott az Úr szemei előtt. Nem az volt a jó, a helyes, a követendő érték, amit Isten annak mondott, hanem az, amit az ember egy adott élethelyzetben, az egyes ember egy adott élethelyzetben annak mondott, annak ítélt. Ez pedig baj, testvérek. Ez baj. Ha Isten gyakorlatilag nem szólhat bele abba, hogy az emberek mit cselekedjenek, akkor közel a végső összeomlás. Közel a végső pusztulás. Az, hogy ez ott és akkor Izraelben, a bírák korában nem következett be, az egyedül Isten kegyelmének tudható be. A baj tehát az, hogy nem Isten határozza meg a jót, vagyis az erkölcsöt, hanem az ember. És ez halálos baj, testvérek. Ma is az. A mai posztmodern kultúrával, társadalmunkkal kapcsolatban is igaz, hogy halálosan beteg. Halálosan beteg, mert nem Isten uralhatja az erkölcsét, hanem az ember maga szabja meg, hogy mi a jó. Egy adott élethelyzetbe. Lehet, testvérek, hogy nem látszik még semmi a halálból, bár aki már figyelmesebben figyeli ezt a kultúrát, az már a hullafoltokat észreveszi rajta. De van, aki még nem lát ebből semmit. Nem látja, hogy ez a kultúra, a magyar kultúra, az európai, sőt a világnak a kultúrája haldoklik. De mégis így van. Lehet, hogy egy képet használva, egy rákos daganatból sokáig nem látnak az emberek semmit, mert elrejtetten növekszik, titokban növekszik. De aztán egyszer csak meglátszik, hogy ott van már a halál a szervezetben. Egyszer csak meglátszik, csak akkor már késő. Most is lehet, hogy sokak előtt még rejtett dolog az, hogy a kultúránk halálosan beteg, de mégis a halál már ott van a kultúránkban, a mi kultúránkban is. Miért? Mert az ember azt csinálja, ami jónak látszik a szemeiben, és nem azt, ami az Isten szemében jó. Mert nem engedi, hogy Isten határozza meg az erkölcsét, hanem ő maga határozza meg egy adott élethelyzetben, hogy mit fog csinálni. Kedves testvérek, gondolkozzunk ezen egyéni szinten is. Ha a mi kezünkben van a jó meghatározásának a joga, ha mi szabjuk meg önmagunknak, hogy mit csinálunk, akkor mi is halálosan betegek vagyunk. Akkor a mi életünkben is ott van a halál. És ezt, testvérek, már sokan észre is vették. Észrevették, hogy az életük halálosan beteg. Csak lehet, hogy nem tudják, hogy mitől vagy miért. De ezért. Mert Isten nem szólhat bele az életükbe. Hanem mennek a maguk feje után, és csinálják azt, ami jónak látnak egy adott helyzetben. Sokan elmondják, hogy hova jutottak. Vagy ha belenéznek az életükbe, lehet, hogy nem mondják el, de látják. Jónak látták egy adott helyzetben hazudozni, jónak látták egy adott helyzetbe paráználkodni, jónak látták egy adott helyzetbe másokat meglopni, a másokét elkívánni, jónak látták az Isten nem félni, az Isten nevét gyalázni, nem megtenni jó dolgokat, amiket Isten annak mondott. Hova vezetett ez? Lehet, testvérek, hogy egy ember személyisége szétesik, meghasonlik, idegbeteggé válik. Lehet, oda vezet, testvérek, hogy szétesnek az emberi kapcsolatai, esetleg elválik, válási árvákhoz vezet ez, lelkileg megnyomorodott emberekhez, magyarul. Szenvedélyeknek a rabságához, éppen most olvastuk az újságban, hogy Magyarországon minden harmadik ember szenvedélyfüggő. Oda vezet, hogy az emberek legtöbbje egy tál lencsér képes a legvisszataszítóbb dolgokra, de egy tál lencsér nem képes Isten szerint való dolgokra. Lelkiismeret furdalásokhoz, testi betegségeknek a kialakulásához, öngyilkosságok tömegéhez. Ide vezet, testvérek, az egyéni életek szintjén az, hogyha valaki azt csinálja, amit ő jónak lát. És nem azt, amit Isten mond neki jónak, helyesnek. A saját életünkre nézve, testvérek, vizsgáljuk meg egyrészt, hogy ki határozza meg számunkra a jót, Isten vagy mi. És hogyha ezt nem tudjuk eldönteni, akkor nézzük meg az életünknek a képét, fényképét. Mert az megmutatja. Ha Isten szabályozhatja valakinek azt, hogy mi a jó, mi a követendő, és azt az illető követi is, akkor annak az élete nem megy tönkre. A tönkre menetel, a boldogtalanná válás, a szétesés, a káosz egy egyéni élet szintjén nem annak a következménye, hogy Isten irányít valakit, hanem annak a következménye, hogy az ember maga irányítja az életét. Közben lehet, hogy az az ember azt vallja magáról, hogy ő hívő ember, meg vallásos ember, meg istenfélő, meg református, meg lelkész, vagy nem tudom micsoda, de a gyakorlat megmutatja, testvérek, hogy az életünket kitartja kezében. Ha nem az Úr, akkor ott jelen van a halál, a pusztulás. És nem csak ebben az életben, hanem mondhatjuk úgy is, hogy az olyan embert az örök halál is várja. Meg kell mondani, hogy akinek életét nem az Úr irányíthatja, akinek nem az Úr szabja meg, hogy mi a jó, mit tegyen, mit mondjon, az az ember megy az örök halálba. A földi káosz után az örök káoszba. Az örök szenvedésbe. Egyáltalán nem mellékes kérdés tehát, hogy ki irányítja a mi életünket. Hogy azt tesszük-e, amit jónak látunk egy adott élethelyzetben, vagy azt, amit az Úr jónak lát egy adott élethelyzetben. Végül, testvérek, gondolkozzunk el azon, hogy ki határozta meg a jót. A kereszténységnek itt minden ága és boga, most itt aztán idézhetem a római katolikusokat is, de a reformátusokat is, és az evangélikusokat, és mindenkit, mert a kereszténységnek minden ága boga egyetért abban, a bibliai kijelentés alapján, hogy a jó az maga Isten. A jó maga Isten. A jó tehát személyes valóság. Ő benne valósul meg, ő benne létezik a jó. Jézus Krisztus mondta, senki nem jó, egyedül az Isten. Isten a jó. Ő az abszolút jó. Ő benne nincsen semmi gonoszság, semmi sötétség. Nem keveredik egy szikrányi vétek sem az ő lényébe, a Biblia kijelentése alapján, testvérek. Abszolút jó. Ő, mint jó, örök is. Isten örök jó. Nem úgy volt, hogy tegnap még jó volt, de holnap már nem lesz jó. Ő örökké jó. Ő olyan jó, aki tőlünk teljesen függetlenül létezik. Nem azért jó, mert mi annak kineveztük őt, hanem azért, mert ő eleve az. Tőlünk teljesen függetlenül az. Ő a jó. és mert ő a jó, minden megnyilvánulása jóságos. És minden cselekedete magán hordozza az ő jóságának a pecsétjét. Azért van az, testvérek, hogy a teremtésnél is megszólalhat, és nyugodtan kimondhatja, hogy íme ez jó. És azért mondhatja Pál apostol a kőtáblákba vésett törvényre is, a római levélbe, hogy az is jó. A törvény jó. Ebben a törvényben adta elénk, az emberiség elé, Isten a jó önmagát. Az erkölcsnek az örök alapját. Ő a jó. És annak a törvénynek, testvérek, az érvényességét Jézus is megerősítette. Szeretném itt aláhúzni azt, testvérek, mert itt megérthetjük, hogy az ember hiába vindikálja magának azt a jogot, hogy ő határozza meg, mi a jó. Az ember hiába próbálja meghatározni azt, hogy mi a jó. Egyrészt erre, testvérek, az ember képtelen is. Ha valaki tanulta egy kicsit az etikát, akkor tudja, hogy hányféleképpen próbálták az egyes erkölcs tanászok meghatározni, hogy mi a jó. És ezzel az erkölcsöt megalapozni. Megpróbálkoztak, testvérek, Immanuel Kanttól, a nagy filozófustól kezdődően megpróbálkoztak vele. Mindenki megpróbálkozott vele. Most ebben nem akarok belemenni, de tudnék itt egy 5-6 etikai rendszert idézni, és legalább 5-6 etikai meghatározását a jónak. Az nem csak, hogy egyikőjük se ért egyet a másikkal. És az is igaz, hogy mindegyik rendszer, amikor megpróbáltak azt szerint élni az emberek, összeomlott. Mert ha csak egyet kiveszek, az utilitarista erkölcstant, ami a marxizmusnak meg a leninizmusnak az erkölcstana, miszerint az a jó, ami hasznos a sokaságnak, e szerint az erkölcstan szerint élt az összes totalitárius állam. Jó a sokaságnak, ha a társadalom egy bizonyos részét kiírtjuk, kifosztjuk, megfosztjuk mindenétől, és kitelepítjük. Ez jó a sokaságnak. Akkor csináljuk. Ez a jó. Így nem lehet élni, testvérek. Ugye? Megpróbálja az ember magához ragadni a jó meghatározásának a jogát, tragédiák születnek belőle. De nem is tudja az ember elragadni Istentől ezt a jogot, mert Isten föntartja magának. És föntartotta, és fönn is tartja örökkön örökké, hogy ő határozza meg, hogy mi a jó. Az ő saját lényében és törvényében, testvérek. Visszatérve az Úr Jézus Krisztushoz, nagyon fontos az, hogy Jézus Krisztus az Isten törvénye szerint élte le az egész életét. Nem csak a törvény betűje, hanem szelleme szerint. A kőbe vésett törvények szerint élte le az egész életét. És azok szellemeit is beteljesítette. Úgy tudjuk a Bibliából, hogy Jézus a törvényt betöltötte, vagyis úgy teljesítette, ahogy azt Isten elvárta az embertől. Ezt Jézus Krisztuson kívül senki nem tudta megtenni a Biblia tanítása szerint. Egyedül ő volt ilyen a világ történelemben, eddig és ezután is, akit beteljesítette a törvényt, Isten kívánalmai szerint. Ezt nevezi úgy a Biblia, hogy ez Jézus Krisztusnak az igazsága. Ez Jézus Krisztusnak az igazsága. Sőt, a Biblia, testvérek, ezzel kapcsolatban még azt is elmondja, hogy Jézus Krisztus helyettünk tartotta be az örök törvényt. Helyettünk tartotta be. Helyettünk, akik csak arra vagyunk képesek, hogy az Isten törvényét, a kőbe vésettet is, meg annak a szellemét is megtörjük. Mi erre vagyunk képesek, mert a természetünk erre kényszerít minket, és erre képesít minket. Sokszor aktívan megtörjük az Úr nyilvánvaló akaratát, a jót. Vagy sokszor aktívan elmulasztjuk megtenni a jót. Ha nem is teszünk éppen rosszat. De elmulasztjuk megtenni a jót. Isten azt mondja nekünk, hogy ezek miatt a kárhozat fiai vagyunk, testvérek. De Jézusról azt mondja, hogy ő helyettünk betöltötte a törvényt. Ugyanakkor Isten azt is elmondja nekünk a Bibliában, hogy Jézus nem csak betöltötte a törvényt helyettünk, hanem a törvény megszegéséért járó büntetést, az örök halált, a kárhozatot is elszenvedte, ugyancsak helyettünk. Mi érdemelnénk az örök kárhozatot a törvény megszegéséért, Isten örök erkölcsi törvényének a megszegéséért, mert Istent se szeretjük, meg a fele barátainkat se szeretjük úgy, ahogy kellene, de ennek az igazságos büntetését Jézus helyettünk elhordozta a Golgotai kereszten. Ezt a két dolgot köszönhetjük, testvérek, Jézusnak a törvénnyel kapcsolatban. Betöltötte helyettünk a törvényt, és elhordozta a törvény megszegéséért járó büntetést ugyancsak helyettünk. Ezek alapján hirdeti nekünk Isten, hogy Jézus Krisztus véréért megbocsát azoknak a bűnösöknek, akik hisznek Jézus Krisztusban, aki a kereszten elvette a rájuk váró igazságos büntetést. Sőt, Isten azt is mondja nekünk, hogy ő kegyelemből úgy tekint ezekre a bűnösökre, mintha ezek mindenben betartották volna a törvényt. Rájuk ruházza ezekre a bűnösökre Jézus Krisztusnak az igazságát. Újbá veszi őket, mintha ők betartották volna az Isten törvényét, úgy, hogy Jézus betartotta azt. Azzal biztat, testvérek, bennünket az Úr, hogyha hiszünk az ő szavában, és Jézus Krisztusban, akkor pedig üdvözülünk. És hogyha ez igaz már, testvérek, rám, vagy ránk, bármelyikünkre, akkor tudjuk már, nagyon jól tudjuk, hogy nekünk nem kell betartanunk azért az Isten törvényét, hogy üdvözüljünk. Nem kell betartanunk az Isten törvényét azért, hogy üdvözüljünk, mert Jézus betartotta helyettünk. Azt is tudjuk, hogy nem kell félnem a bűneim igazságos büntetésétől, mert azt már Jézus Krisztus ugyancsak elhordozta helyettem. Nekem örök életem van, tudom, és ezt Jézus Krisztusnak köszönhetem, aki helyettem mindent megtett. Helyettem tartotta be a törvényt. Helyettem hordozta el a bűneimért járó büntetést. Mindent Jézusnak köszönhetek. És az ilyen ember azt is érti, hogy Jézus szeretetből tette meg ezt ő érette. Szeretetből tette meg ezt érte. És az ilyen ember hallja aztán Jézus szájából azt is, hogy akkor hálából azért, amit érted, szeretetből tettem. Kövess engem. Vagyis élj az akaratom szerint. Élj az akaratom szerint, és elénk adja az akaratát. Hol? Az ő törvényében, testvérek. Az ő törvényében. Mondhatjuk úgy is, hogy a hegyi beszédben, ami nem más, mint a 10 parancsolatnak a magyarázata. Jézus azt mondja, kövessük őt hálából és szeretetből, azért, amit értünk tett. Tartsuk be az ő törvényét. És a hívő ember, testvérek, és ez a hívő ember, aki hálából és szeretetből elkezdi Isten törvénye szerint, Jézus Krisztus törvénye szerint élni az életét. Nem egyedül, hála Istennek, hogy nem egyedül kell erre törekednie, hanem azért, hanem úgy, hogy vele van maga Jézus a lélek által. És maga Jézus fölszabadítja az ilyen embert arra, hogy cselekedje a jót. Nem azt, amit ő jónak lát egy adott helyzetben, hanem amit Isten jónak lát egy adott helyzetben. Jézus fölszabadítja a keresztény ember testvérek arra, hogy az ő akarata szerint éljen. A jót, a tényleges jót kövesse, ne az általa kigondolt jót. Csodálatos dolog, testvérek, hogy Jézus egyszerűen nem csak szabaddá tesz, hanem megerősít a jónak a cselekvésére egy keresztény embert. Egyszerűen erőt ad ahhoz, hogy még hogyha számára esetleg negatív vagy hátrányos következményekkel jár is a jónak a cselekvése, az Isten által jónak mondott dolog cselekvése, akkor is megcsinálja. És hányszor tapasztalhattuk meg, testvérek, a saját életünkben, hogyha tényleg keresztjének vagyunk, hogy hitből cselekedtük a jót, amit az Úr akar tőlünk, bár tudtuk, hogy abból lehet, hogy nekünk nagyon rossz és kellemetlen következmények származnak, és aztán megtapasztaltuk ezeket a negatív következményeket, de mégis boldogok voltunk ezek között. Mert tudtuk, hogy azt cselekedtük mégis, ami jó volt, ami Urunknak az akarata szerint. De lehet, hogy azt is megtapasztaltuk már, testvérek, hogy mi nagyon nehéz helyzetre számoltunk, vagy számítottunk az Úr akaratát követve, és Isten valahogy úgy alakította a dolgot, hogy mégis jó lett abból. mégse lett kellemetlen helyzet, hanem valami csodálatos módon igazodtak el és jöttek helyre a dolgok. A keresztény embertestvérek tehát nem arról ismerszik meg, hogy törekszem betartani az Isten törvényét az üdvösség reményébe, mert ez egy hiába való üres próbálkozás. Hanem a keresztény ember arról ismerszik meg, testvérek, hogy tudja, én nem tudom betartani a törvényt. De Jézus betartotta helyettem. Én büntetést, halált és kárhozatot érdemlek, mert ez a törvény megszegéséért járó igazságos büntetést. De Jézus ezt is elhordozta helyettem. Én Jézusnak köszönhetem az egész keresztény hívő életemet. Mert ő az, akiben hittem. Hittem, hogy ő helyettem betöltötte a törvényt, és helyettem elhordozta a büntetést, mert szeretett engem, és ezért én is szeretem őt. Hálás vagyok neki. És hallom, hogy azt mondja nekem, hogy kövessem őt. Elém adja a törvényét. Hát persze, hogy törekszem. Hálából az ő akarata, az ő törvénye szerint élni. Közben ráfigyelek, hitáltal hallgatok rá. Keresem az egyes élethelyzetekbe, Uram, mit akarsz te, hogy cselekedjem? Mi a jó ebbe a helyzetbe? És aztán tapasztalom, hogy ő megerősít. Hogy szabaddá tesz annak a cselekvésére, és boldog ember vagyok. Értjük tehát, testvérek, hogy a keresztény ember számára az erkölcs meghatározója nem ő maga. Aki még maga határozza meg magának, hogy mi a jó, az nem keresztény. A valódi keresztény az, akinek az Úr, a vele való személyes közösségben, hit kapcsolatban, szabad így mondanunk, meghatározza lépésről lépésre az egyes helyzetekből, hogy mi a jó. Ezt csináld, azt megkerüld el. Keresztény ember az, aki hálából, mert azért, amit Jézus érte, az érdekében cselekedett, az Úrnak él. Akaratát cselekszi, követi, Isten dicsőíti így módon. Segítsen bennünket az Úr testvéreim abban, hogy megértsük, nem az a követendő példa a számunkra, hogy mindenki azt cselekedje, ami a szemébe jónak látszik. Mert ez a halálba vezet, a kárhozatba. Az életre az az út vezet, amikor azt cselekszem, amit az Úr jónak mond. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy helyettünk betöltötted az Isten törvényét, és köszönjük, hogy helyettünk elhordoztad a minket jogosan illető örök kárhozat ítéletét is. Köszönjük néked, hogy egész életed nem más, mint a törvény testet öltése, megvalósulása, a jónak kézzelfoghatósága, és köszönjük te néked, hogy halálod nem más, mint a mi gonoszságunknak a kézzelfoghatósága, az azért járó büntetés kézzelfoghatósága. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te, aki betöltötted helyettünk a törvényt, és elhordoztad a törvény megszegéséért járó büntetést helyettünk, megkeresel bennünket, és köszönjük néked, hogy megszólítasz, és azt mondod nekünk, hogy fogadjunk el téged, mint a mi igazságunkat, mint a mi szabadítónkat, hitáltal. Kérünk téged, hogy segíts, hogy rád bízhassuk magunkat, és beléd kapaszkodhassunk. Engedjük, hogy magadhoz ölelj bennünket, és mi is magunkhoz öleljünk téged hitünk karjaival. Kérünk téged arra, hogy segíts megértenünk az irántunk tanúsított végtelen szeretetedet, és ugyancsak szeretettel és hálával viszonozni azt irántad. Köszönjük néked, hogyha valaki szeret téged, az betartja a te törvényeidet úgy, ahogy mondtad, és köszönjük néked, hogy te abból méred le, hogy valaki hogy szeret téged, és mint szeret téged, hogy követi azt, amit mondasz neki a Szentírásban, az igében. Ó, Úrunk, segíts bennünket, hogy úgy szeressünk téged, ahogy te kívánod tőlünk. Kövessük a te törvényedet, kövessük a te akaratodat hétköznapi életünknek minden helyzetében. Köszönjük néked, hogy az ige által eligazítasz minket a legalapvetőbb kérdésekben. És köszönjük, hogy utat mutatsz nekünk, hogy a hétköznapi élethelyzeteinkben is megtaláljuk azt, ami jó, ami helyes a te szemeid előtt. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ebben a kultúrában, ebben a világban, amelyik azt szerint él, ahogy ő maga jónak látja, mi hadd legyünk olyan emberek, akik úgy élünk, ahogy te jónak látod. Segíts fölvállalni az ezzel járó szenvedéseket, hátratételeket, hátrányokat a te neved dicsőségéért. És segíts, Urunk, bennünket, hogy figyelmeztetni is tudjuk az embertársainkat, hogy ahol járnak, az az út a halálba vezet, az örök halálba vezet. Segíts, hogy tudjunk nekik bizonyságot tenni rólad, akinél van az örök életre vezető útnak a kapuja. Segíts, hogy hívni tudjuk a mi embertársainkat, családtagjainkat hozzád. Segíts ebben a gyülekezetben, a hittanoktatásban is, ami most kezdődik. Segíts a munkásoknak, a lelki munkásoknak, a tanítóknak, hogy a gyerekeket hozzád hívhassák, és megmutathassák, hogy nálad kezdődik a boldog életnek az útja, az örök életre vezető életnek az útja. Kérünk a gyerekekért, akik idejönnek, hogy világosíts meg előttük ezt az igazságot, és segíts, hogy rád bízva magukat a te követőiddé lehessenek. Imádkozzunk hozzád, Urunk, a mi egész magyar kultúránkért, amiben ott van már a halál, a szétesés, a széthullás, és megállíthatatlan emberi erővel. Ó, Urunk, kérünk, hogy fordítsd ezt a népet magadhoz, és engedd, hogy megtörténjen, hogy te leszel ennek a népnek a jó alapja, a jó meghatározója. Ragyogjál föl ezelőtt a nép előtt, mint a jónak személyes valósága, Úr Jézus Krisztus, és segítsd ezt a népet, hogy hinni tudjon benned. Köszönjük te néked azt, hogy csak a te kegyelmedből nincs még végünk, sőt, nincs vége ennek a világnak sem. Kérünk téged arra, hogy adjál a körülöttünk élő országokban is lelki ébredést, hozzád fordulást, lelki megújulást. Hadd kérünk erdélyi testvérgyülekezetünkért is, hogy ott is munkálkodjál és hirdettessel az igédet az ott lakó embereknek. Hívjad magadhoz a mi erdélyi testvéreinket is. Oszlasd a szívükben a hitetlenséget, a sötétséget, az erkölcsi bizonytalanságot. Adj nekik megújulást lelki értelemben. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most a betegeinket is. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, légy beteg ágyukban, betegségükben mellettük. Hadd tapasztalják meg gyógyító szeretetedet. Imádkozunk hozzád, hogy tekints reánk, és áld meg a mi gyülekezetünket, az itt folyó munkát, a te neved dicsőségéért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! És kérném ezeket a gyerekeket, hogy hadd jöjjenek be egy pár percre, és hallgassuk meg az ő hittan évnyitójukat.
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez egy táborozó csapatnak a részlete. Sokkal többen voltunk, 32 gyerekkel voltunk a nyári táborunkban, meg nagyobb gyerekkel is. 11 gyerek munká segítségével tettünk meg egy igen nagy utat testi értelemben is és lelki értelemben is. Aki közelebbről jobban látja, egy nagyobb betűkkel nem bírtam megcsinálni, egy nagyobb plakátra. Az MP-n éjszakai részén túráztunk, és igyekeztünk szemügyre venni, hogy Isten hogy tanít bennünket a természeten keresztül. Első nap Huszafalura mentünk el, itt tetszenek látni. Itt laktunk Bózsván, ide mentünk el Huszafalura, és itt útközben tanultuk meg, hogy mit tanítanak a hegyek. A 90. Zsoltár segítségével, minek előtte a hegyek lettek, és a föld és a világ formáltatai, öröktől fogva mindörökké te vagy, Isten. Második napon Bózsváról indultunk ismét, elmentünk Felkibányára, egy aranyutat járva be, régi aranybányát kutatva, és megtanultuk, hogy mire tanít bennünket az aranybánya, illetve a bányát. Inkább szeretem azért a te parancsolataidat, mint az aranyat, mint a legtisztább aranyat. Harmadik napon egy kicsit pihentünk, és a közelben maradtunk, ahol az erdő tanított bennünket, és megtanultuk, hogy nem teremhet jó fa rossz gyümölcsöt, és romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Negyedik napon a patakvölgyek tanítását kaptuk, patakok mentén mentünk, a Cserenkő, az Ósva, meg a Kemence patak mentén, Telki bányáról, Kőkapunk keresztül vissza Bózsvára, természetesen itt volt busz és kisvonat is. Mire tanítottak a patakok? Uram, én Istenem, nagy vagy te, igen, aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. És az ötödik napon az állatok tanítottak bennünket, megtanultuk, hogy milyen állatok élnek a templomban, és azt is, hogy nem mindegy, hogy hogy viszonyulunk mi ugye a világban, mint hívő keresztény emberek. Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. Ez az oroszlán adta a táborunk mottóját. Ez volt a tábor címe, hogy bátorság. Először azt az éneket szeretnénk elénekelni, amit a hegyek tanításakor minden este az esti állítatokon elénekeltünk, és ez a 90. Zsoltár.
Nabukodonozor király álmodott,
és nem tudta egy bölcse sem megfejteni neki az álmát. És ezért azt a parancsot adtam ki, hogy katagoljanak le minden bölcset. Ugye ez volt a vészhelyzet, és ebben a vészhelyzetben négy imádkozó talált megoldást. Ez a négy imádkozó, Dániel és három társa volt, akik imádságát az Úr meghallgatva, ez a vészhelyzet feloldódott. Isten elmondta Nabukodonozor rossz álmát a különböző anyagokból összeállt, vagy álló szoborról, és így megmenekült az összes babiloni bölcs a haláltól. A következő itt is volt ugye egy aranyomlásunk, ez a hív, segítségül helyem a nyomorúság idején, és megszabadítasz téged, és te dicsőíted engem. A következő történetünkben ismét Nabukodonozorról tanultunk, aki kitalálta, hogy egy óriási nagy aranyszobrot épített magának. 30 méter magas, mi is megcsináltuk, csak nem függőlegesen, hanem vízszintesen, nem méregettük. És ugye az volt a cél, hogy itt ne imádjon senki mást a birodalomban, csak Nabukodonozort, ez előtt a szobor előtt hajlongjanak. De tudjuk, megtanultuk, hogy Dániel társai ezt nem tették. És ezért nagy bajba kerültek. Tüzes kemencében hajították őket, de itt megtapasztalták, hogy nincsenek egyedül. Isten velük volt, még ott a kemence lángjai között is. Ott volt ő maga is, az Úr, és megőrizte őket, úgyhogy még a füst szaga se járta át őket. Úgyhogy érdemes kitartani az Úr mellett, mert nem hagy bennünket el. Itt egy nagyon hosszú biblia verset tanultunk, amit úgy hiszem, hogy tudnak. Éme a mi
Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az élő tüzes kemencéből, és a tekerzetből is, ó király, ki szabadít minket. De a mennél is legyen tudodra, ó király, hogy mi a te isteneidet nem szolgálunk, és a számánáló kétet, amelyet felállítottál, nem tudjanak.
A következő történetünkben Nabukodonozornak meg kellett tanulnia, hogy nem járva fennhordva az orrát, meg kellett tanulnia, hogy Isten az Úr, és nem ő a világon a leghatalmasabb. Isten alázatra tanította őt, elveszett tőle a királyságát, és egy olyan betegséget bocsájtott rá, aminek során Nabukodonozor hasonlóvá vált az állatot. Füvetelet, kizavarták őt az emberek közül, minden haja, szakálla, minden elfordult és megnőtt. És addig, amíg meg nem tanulta, hogy ki az Úr. És ellen, amikor helyreállt az Istennel való kapcsolata, visszatérhetett az emberek közé, leíratta a tapasztalatát. Ez így hangzik, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei király, mert minden cselekedete igazság, és az ő útai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megaláthatja. A következő történetünknek az volt a címe, hogy igazság. Királyváltás történt, Nabukodonozor meghalt, unokája Belsazár lett a király, aki fogta a templomi edényeket, bevitte a mulatságára, és elkezdett belőle mulatozni. És Isten mérlegre tette az ő életét is, és megtanultuk, hogy Isten igazságosan ítél, de ugyanakkor kegyelmes is. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr a őszélő kínán. Belsazáron beszöltődött az ítélet, Dániel pedig magasrangra emelkedett. És végül az utolsó történetünk arról szólt, hogy Dániel, aki már lén öreg emberben megöregedett, a hite miatt, amit bátran vállalt, nagy bajba került volna, hogyha Isten nem őrzi meg. Mert bedobták őt az oroszlán teremben, azért, mert mert imádkozni. És érdekes módon Dánielre nem rontottak az oroszlánok, hogy megegyék, és ebből azt a tanulságot vontunk le, ami ott látható, hogy minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. És végül a heti énekünket szeretném, hogyha meg kell tennünk hallgatni. Az nem abból áll, hogy ott elmegyünk, és kólázunk, és chipset eszünk, és csak úgy libegünk, hanem nagyon komolyan aktivizáljuk magunkat. Sok kilométert tettünk meg, volt olyan, hogy reggel 7-kor már buszon ültünk, és nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon szép és jó emlékekkel tértünk haza, Isten tényleg megáldotta ezt a hetet. A gyerekekkel évközben is igyekszünk hasonló jókedvűen és az ő életkorunknak megfelelően Isten dolgait megtanítani. Én mindenkit szívesen és szeretettel hívok a gyerekalkalmainkra, amik nem csak ilyenkor vasárnap reggel 9 órakor vannak, hanem igyekszünk a hétközi órákat is nagyon lelkiismeretesen megtartani. Ezek csütörtökönként lesznek az alsó tagozatosok számára 5:30-tól, és péntekenként 2:30-tól az 5.-6. részére és a 7.-8. részére pedig 5:30-től. Aki szeretne ezekre az alkalmakra jönni, illetve valakit beírni, azt szeretettel várom odakint, mert föl kéne írni mindenkinek a nevét, címét. Még akkor is kérem, hogy tessenek feliratkozni, ha már régen járnak, mert elkallódnak azért ezek a papírok időközben. Én szeretettel várok mindenkit, és szabad hívogatni. Ennyit szerettem.
Köszönjük szépen. Mindazoknak, akik még nyáron is szolgáltak itt a fiatalok között, a gyerekek között, és Isten igéjét hirdették nekik. feleségemmel együtt ott voltak egy jó páran, ahogy hallották a testvérek, és ez jó és szükséges dolog, és hiszük, hogy Isten megáldja ezt a kiszolgáló csapatot is, és kérjük is, hogy áldja meg a jövőben is mindegyik őjüket. Hirdetem a testvéreknek a következőket. Ahogy elmúlt vasárnapon megígértem, elkészült a lelkész lakás felújítási költségeiről és finanszírozásáról a beszámoló. Ettől most kíméljenek meg a testvérek, hogy felolvassam. Csak az felújítási munkák végeredményeit ismertetném. Előirányzat volt 9.069.514 forint, és az eddigi ráfordítás összesen 10.396.000 forint volt, és még egy körülbelül 700.000 forint van hátra. Tehát gondoljuk úgy, hogy 11 millió forintba fog kerülni az egész felújítás. Ez megvalósulhatott, 3,4 millió forint állami támogatásból, az önkormányzattól 1,5 millió forintot kaptunk, a református egyháztól, a tiszántúli egyházkerülettől 2 millió forintot, gyülekezeti adományok 3.300.000 forintot tesznek ki, és az önkormányzattól még várható 500.000 forint. Tehát így pontosan kijön minden. Tehát októberben, ahogy előre terveztük, bár ez akkor még egyáltalán nem látta senki előre, de októberben tényleg lezárhatjuk az adakozásokat a lelkész lakás felújítására. Azt kértük tavaly, hogy októbertől októberig tegyük meg a felajánlást. Ez szépen meg is történt akkoriban, és hát most, hála Istennek, hogy októberben tényleg le is zárhatjuk, be is fejezhetjük az erre való külön adakozást. Első renden Istennek tartozunk hálával, mindazért, ami itt végbe ment és elvégződött. Másodszor, hát ő az, aki indított bennünket is, hát gyülekezett tagjait arra, hogy adakozzanak. Hát én hadd mondjam ezt, hogy hálásan köszönjük saját magunknak is, de én is köszönöm a testvéreknek, mert jelen pillanatban én lakok ebbe a lakásba. Majd talán egyszer jön valaki más is oda, vagy mások is jönnek majd akkor is, amikor mi már nem leszünk itt, és hálásak lesznek, hogy valaki ezt a munkát itt annak idején elvégezte. Hát adjunk hálát az Úrnak egyen-egyenként, hogy ezt elvégezhettük, és úgy, ahogy a zsidók tették egyébként egyszer, amikor összeadták a dolgokat, hálát adtak az Istennek azért, hogy adakozhattak az Úrnak. Adjunk hálát mi is egyen-egyenként Istennek, hogy megtehettük ezt, és ezt segített nekünk véghez vinni. Ezt az erőnket, igazából teljesen meghaladó építkezést, átalakítást. Jelen pillanatban most hála az Úrnak, hogy itt a templomunk rendben van, mondhatjuk rá, hogy még lehetne szépíteni, de lényegileg rendben van. Az alsó szintünkön is volna még csinálni valami, de még az is várhat, az is rendben van, mondhatjuk nyugodtan. A lelkész lakás is rendben van, sőt a padlás is rendben van. A padlás födémet is ki kellett cserélni, azt is meg tudtuk most csinálni. Kémények, amik már leborulással fenyegettek, azokat is meg tudtuk csinálni. Tehát ami még igazából hátra van, az egyedül a tetőfedésnek lesz a munkája, de hát azt most egyelőre majd Isten segítségével majd később fogjuk megcsinálni. A pala az előregedett, és de még bírja. Majd hiszük, hogy azt is valahogy Isten kirendeli nekünk. Tehát legyünk hálásak az Úrnak mindezért a munkáért. Szeretném itt azt is megköszönni, hogy Ács Péter testvérünk és Zilahi János Péter testvérünk, már csak a betű rend miatt mondom így, vagy Zilahi János testvérünk és Ács Péter testvérünk, hogy megsértődjön bármelyikőjük is, rendkívül sokat segítettek a munkában. Ezt az összeállítást is Zilahi János testvérünk végezte, aki az egész építkezésnek volt a műszaki ellenőre. Hát ezt a munkát ingyen és bérmentve Isten iránti hálából végezte el, és ezért mindnyájan köszönettel tartozunk neki. Azt szeretném még hirdetni, hogy ezek a papírok, ezekből, illetve erről a papírról készült egy fénymásolat, ami kint van a hátsó hirdető újságon. De hogyha valakinek kell egy külön példány, nem osztunk mindenkinek külön, de hogyha valakinek kell, akkor kint az ajtónál lehet kérni. Birtok Lajos testvérünknél van egy kis kazal, és akkor ott részletesen mindenki átnézheti ezt a pénzügyi beszámolót. Ha kérdéseik vannak a testvéreknek, hozzám vagy akár a Zilai János Péter testvérünkhöz forduljanak, presbiterekhez is fordulhatnak, hogyha ők is átlátják már ezt a dolgot, és akkor a kérdésekre igyekszünk válaszolni. Hirdetem a testvéreknek továbbá, hogy a jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenki gyülekezeti alkalmainkra. Jövő héten délután Ács Péter testvérünkéknél 16 órától házaspári kör is lesz. Arra is készüljünk, és szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne elmenni, aki érdeklődik. Hirdetem végül a mátraházi gyülekezeti csendes hétvégét, amire még lehet jelentkezni. Én nem akarok ott lefoglalni fölöslegesen szobákat a szállodába, tehát azt kérem a testvérektől, hogy keddig bezárólag, aki szeretne jönni, az döntse el és iratkozzon föl, mert én szerda reggel feltelefonálok, és meg kell, hogy mondjam a végső létszámot az üdülőnek, mert nem tartanak föl nekünk fölöslegesen szobákat, és nem akarok ott lefoglalni ilyen helyeket. Tehát kérem a testvéreket, hogy határozzanak ebben a dologba. Szeptember utolsó hétvégéjén mennénk fel. A témánk az a gyülekezeti életünk, a Biblia fényében, illetve hát erről kellene beszélgetnünk egy kicsit. Egy kis kirándulás séta is belefér majd az időben, de nem azért megyünk elsőrenden, hogy kirándulgassunk ottan, hanem azért, hogy együtt legyünk az ige körül, beszélgessünk az ige alapján a gyülekezetünkről, a gyülekezeti életről, a problémákról, megoldandó feladatainkról. Tehát erre mindenkit szeretettel invitálnék magam részéről. Aki jelentkezni akar, az vagy telefonon szóljon nekem, mondom, vagy most iratkozzon föl itt a névsorra, amik ugyancsak megtalálható a hirdető táblán. Ha nem lenne ott, akkor kérném Palit vagy Andrást, akik látták ezt a papírt, már benn volt a kis teremben, hogy tegyék ki, legyenek kedvesek a hirdető táblára. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Bocsánat. Ordasi Péter testvérünk, még szót kér. Hallgassuk meg szeretettel.
Kedves testvérek, a 96. Zsoltár szavával kezdem a mondandómat. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ebben az esztendőben 75. évfordulója lesz, hogy itt Újszegeden református gyülekezet alakult. Úgy gondolom, hogy ezért is mindannyian hálával kell lenni az Istennek, hogy megengedte nekünk, hogy itt találkozzunk az ő nevében. November első hetében erre emlékezve többfajta rendezvény is lesz. Akik itt voltak és emlékeznek rá, 5 évvel ezelőtt, amikor 70 éves évfordulót ünnepelt a gyülekezet, akkor is kis énekarunk köré csoportosulva mások is velünk énekeltek. Egy szép zenekaros darabot adtunk akkor elő, Johann Sebastian Bach 61. kantátáját. Most is kiválasztottunk egy nagyon szép kantátát, Felix Mendelssohn kantátáját, amely a 274. énekünk dallamára íródott mind a 4 tételében. Arra hívogatom a testvéreket, hogy akik akár énekeltek már velünk, akár nem, de úgy érzik, hogy heti egy-egy estével, péntek esténként szívesen közénk állnának, és megtanulnák ezt a kantátát, hogy aztán együtt énekelhessük el egy vonós zenekar kíséretével, azokat szeretettel hívogatom, hogyha most ezen a héten vagy a jövő héten csatlakoznak, biztos, hogy jól meg tudják tanulni, és emelt fővel állhatnak közé. Tehát szeretettel hívok mindenkit. Hirdetem még, hogy mivel a mostani hétvégén a fiatalok közös kirándulást tesznek, ezért a mostani, tehát e heti énekari próbát péntek helyett csütörtökön este 7 órakor tartanánk ugyanitt. Szeretettel hívom az énekar tagjait erre is. Külön jelentkezni nem kell, aki ezen a héten csütörtökön csatlakozik már, akkor majd föl fogjuk kérni nevét, hogy mindenről tudjuk értesíteni. És természetesen a jövő héttől kezdve pedig péntek esténként fogunk találkozni. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Befejezésül a 200. énekünket énekeljük, ennek első és utolsó versét, aztán pedig a magyar himnuszunkat énekeljük. 200. énekünk első és utolsó versét énekeljük, az első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel mi velünk, Jézusunk!